Szlovákok. Az eszmei mondani valója természetesen a kefélés. Pavol Vilikovszky, az utolsó pompei ló. Csehek és szlovákok nyilvánvalóan sok mindenben különböznek egymástól. Bármennyire más a történelmük, és rokonság ellenére is eltérő a nyelvük. Egy valamiben azonban hasonlóak. Minden más közép- és kelet-európai népnél közvetlenebbül és gyakrabban szeretnek beszélni az erotikáról, szexualitásról és általában az ember biológiai, testi jelenségeiről. Leginkább velünk összehasonlítva tűnik ez föl. Mi, megértően szólva, szemérmesebbek, azaz nyíltabban kimondva, prűdebbek vagyunk. Nem hiszem, hogy kevésbé izgat minket az erotika, vagy hogy nem vadulunk meg a szeretkezésért. De erről beszélni. Alig van költőnk, prózaírónk, aki túl akarja vagy meri lépni az úgynevezett jó ízlés vagy magyar képmutatás határát. Nem hiszem, hogy példákkal kellene ezt bizonyítanom. Annál inkább tetszik, hogy két északi szomszédunk irodalmában életünknek ez az igencsak fontos része már régen nem tabu. Ellenkezőleg, fő téma. Így van ez Pavol Vilikovszky esetében is. Talán még erőteljesebben, mint Kunderánál és másoknál. Önirónia és szex. Ezzel a két csípős fűszerrel főzi ő a regényeit. Az utolsó pompei ló senki más, mint egy angol pornófilmgyár tulajdonosa. Néha meg is szólal valamilyen ismeretlen nyelven, amelyről sose derül ki etruszk vagy egyéb végleg eltűnt náció tudatalatti öröksége. Vilikovszky regényének hőse, akit nagyanyja kiskorában Lajoskámnak szólított, angol szakot végzett filmrendező. Kap egyéves ösztöndíjat Angliába. Professzora, okidoki, a szláv érzelmesség elemei Joseph Conrad életművében című téma megírásával bízza meg. Az eléggé meglepő ötlet nem sokat izgatja hősünket, bár néha-néha eltűnődik rajta, miért éppen a lengyel származású szerzőt kell tanulmányoznia. De hát miért ne vehetné észre ezt az érzelmességet egyik szláv a másik szláv műveiben? Így minden rendben van, ő pedig nyugodtan csavaroghat, ismerkedhet London szépségeivel, üldögélhet a különféle kocsmákban, hogy napi betevő sörét megigya. Így ismerkedik meg Mekkel is. Valósággal barátok lesznek. A filmgyáros töprengő fajta. Ezer normális és furcsa dologról beszélgetnek, ami nem zárja ki, hogy Lajos ne mászkáljon és ne fedezze föl az izgalmas londoni negyedeket magányosan, egyedül, és ne elmélkedjen azon, vajon mire is gondolhatott professzora, amikor a szláv érzelmesség kutatását ajánlotta tanítványának. Ez a kifejezés egyre gyakrabban és ironikusabban hangzik el a könyvben, akár valami nagy zenemű vezérmotívuma. Lassan el is veszíti a súlyát. Múlik az egy év, készül a munka, de ezzel zsugorodik a Balzac-féle szamárbőr is. Hogyan lehetne tovább maradni az egyre vonzóbb Londonban? Megszolgál a megoldással. Írjál olyan forgatókönyvet, melyben a te kelet-európai, szláv ismereteidre szükség van. Erre megadják az itt tartózkodás meghosszabbítására az engedélyt. Hősünk profi a szakmában. Londonban is szorgalmasan látogatja a pornó és szexmozikat, nehogy kiessen a gyakorlatból. Jó néhány produkciót részletesen is elmesél. Vilikovszky igazán elemében van, amikor egy úgynevezett filmkritikát is idéz. Hollywoodi történet. Velejéig izgató film. Jól fényképezett, szexis és szórakoztató. Egy bájos, ifjú teremtmény, tövig leszopia. Ez a szójáték a fordítót, Hizsnyai Tóth Ildikót dicséri. Ott hagyja addigi munkahelyét egy telefontársaságnál, hogy pornósztárként szerezzen magának dicsőséget és vagyont. Tervét sikerre viszi, a happy ending meg sem áll. Felszopja magát az Oscarig. Az ágyjelenetek között vannak szórakoztatók és komolyak is, de ami közös bennük, hogy öröm őket nézni. Tövig leszopja a sikertörténete, csak egy részét teszi ki a cselekménynek. Ezen kívül nyílt szex orva szájba, péniszek a női test valamennyi nyílásában és kívüle, spriccel a sperma a filmvásznon teljes szélességben. Hősünk a maga filmjét is fölvázolja Macnek. Az eszmei mondani valója természetesen a kefélés. A cselekmény nagyobb részt egy titkos ügynököket kiképző táborban játszódik, Csehszlovákiában. A kommunisták egy női szexuális terrorcsoportot képeznek ki, amelyet majd James Bond ellen akarnak bevetni. A film részletesen bemutatja az alkalmassági vizsgát, a fáradtságos edzéseket, amelyek során a lányok megtanulják, hogy a nemi érintkezés alatt hogyan keféljék halálra az ellenfelet. Olyan acélos vagina izomzattal rendelkeznek majd a lányok, hogy a péniszen alkalmazott folytószorítással megállítják a test vérkeringését, vagy pedig a felláció során harapják le platina fogkoronájukkal az áldozat péniszét, és hagyják elvérezni. A végén a legnagyobb terrorista sztárnak sikerül bejutni a Bond szobájába, aki azonban leleplezi őt, és nincs más választása, mint hogy szexuális párbajra hívja ki Bondot. A film kettejük kíméletlen és szűnni nem akaró kefélő párbajának közepette ér véget. Irónia és szex itt kellőképpen egészíti ki egymást. Szerzőnk végig ezen a két húró hangszeren játszik, s hogy minél szórakoztatóbb legyen, egymás után mesél el sok és sokféle szerelmi és politikai történetet. Többek között a trockét jégbaltával meggyilkoló Verkaderét is, aki, mint tudjuk, moszkvai megbízásból beférkőzött a világforradalom teoretikusának bizalmába, hogy biztosan végezhessen mesterével. Az utolsó pompei ló legironikusabb meglepetése mégis az, hogy a főhősnek hosszú londoni tartózkodása alatt nem akad egyetlen valódi szexuális kalandja sem. Előkerül ugyan egy bizonyos Eszter nevű izraeli lány, egy régi, valahonnani ismerős, férfi és nő kerülgeti egymást addig-addig, ahogy Bartók mondja a ballada szövegét a kantáta profána előtt, míg megérkezik a férj Izraelből. Finita la comédia. Ezek után azon gondolkodom, inkább egy szexről álmodozó aszkéta történetét olvastam-e, mint egy szeximádójét. Higiénikusan kell együtt élnie a verssel. Lubomir Feldek, Virradat a ceruza körül. Libidó vész a líra történetben. Hogy egy költő ennyire azonos a verssel. A költő léte a vers létével. A vers a nyelvi létezés formája, de a vers nem mindig az emberi létezés formája. Feldeknél az. Feldarabol a versem, népessé tesz, én pedig alulról nyomulok belé, mint fa az égbe. Beesteledem, és felvirradok az arcán, ő pedig szívével köröz fölöttem. A vers engem, én meg bátorítom őt, s kitartunk egymás mellett. Annyira egyek, hogy alig kell beszélni róla. Minden verse a versről szól, de csak úgy elharapott mondatokban, véletlenül kicsúszott szavak. Vázlatok valami megpillantott róla, amelyben nem biztos az ember. Végül is meg kellene ismerni a verset, ha már én vagyok az, amit leírok. Feldek abban is kételkedik, hogy ő ír. Egyik esszéjében bevallja. Vagy nem tudjuk talán, hogy az irodalmi alkotás megírásának folyamatában milyen nagy jelentőségű az olvasmányi élmény. Elfeledkeztünk Lautrémontról, aki szerint a plágium kikerülhetetlen. Tehát az eredetiség. Megint. Mit jelent eredetinek lenni? Minden ezen múlik, minden, vagyis az, hogy tudunk-e valamit, valamiről egyáltalán, hogy érdemes-e szavakkal megcsiklandozni a világ dolgait. Mikor azok elegendők önmagunknak, a költő csak közbelép, mint újonc pap, aki a házasolandóknak az első szeretkezés mesterfogásairól beszél. Mit tudhat erről? Vagy éppen ő tud, a leginkább racionális megfigyelő. Tehát a mesterfogások. Feldek szerint ezeket a fordítói munka árán tanulja meg az ember tökéletesen. Tökéletesen? Feldek tökéletes verseket akar írni, mintha csak újra meg újra eszébe jutna, amit Rilke ír a Malte Lauritz Brigge följegyzéseiben. A művészetben az az iszonyú, hogy minél mélyebbre hatolunk benne, annál inkább kötelez a legnagyobbra, a csak nem lehetetlenre. Feldek számára ebben sincs semmi különleges, úgy mozog a tökéletes versek és versorok vizében, mintha kopoltyúval született volna. Tökéletes költemények? Na és? Nem ebbe a csapdába másztam bele, amikor irodalomra adtam a fejem. És itt megszeretem. A boldogtalant, aki nem tudja, milyen boldog. Mi a szerelem? A boldog-boldogtalanság. És a költészet ugyanaz. Ráadásul soha el sem múlik. Pompázó betegség. Milyen jó olvasnom a már 20. Ars poétikát. Mintha a föld lennék, virrad rajtam, hol egyik, hol másik féltekém kerül fénybe. Fa alatt madárnyomok, sejlik a vers a ceruza törzse körül. Így aztán nem kerülheti ki a szürrealista képeket. Kastély a fejem, az ablak, friss tojás a reggel tenyerén, az ég piros fazekában fornak a vizek, kezedben nem fénykép, toll van, vérvevő injekciós tű. És nem csak a képekben teremtődnek meg a váratlan, a szabad képzett társítások. Ugyanilyen szürrealista ugrással kapcsolódik össze a létben, a verssel, a szerelem és a halál. Úgy lépünk a versbe, mint a halálba, háttal. A halál repülő lángra emlékeztet, a vers égő pillérre. Halálunk után a világ számára halottak vagyunk. Ha megírtuk a verset, számunkra meghal a világ. És együtt a három isten, vers, szerelem, halál. Együtt éltetik Feldeket, s vele engem is, hogy egy sóhajtással olyannak lássam, amilyennek ő saját magát. Hol van az megírva, hogy az ember annál nagyobb költő, minél több verset ír? Az a fontos, hogy néhány lényeges verse sikerüljön. És hogy sikerüljön, ahhoz higiénikusan kell együtt élnie a verssel. Tőzsér Árpád is ezzel a higiéniával, operációhoz bemosakodva adta vissza az életnek, magyarul is Feldek költői szent háromságát. A betű végképp nem madárnyoma, s karcsú nő a töltőtól nem lehet. Pirkad, bolyong tollam ide-oda, mint a fa a gyökerei felett. Kezem fészek, a toll ákként megdől súlya alatt, épp kiszáll a madár. Karcsú nőkre a madár szemekből most még csak szél árad, szél és halál.